az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek. Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik, szárba szökken, maga se tudja, hogy hogyan. A föld magától hoz termést, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta. Mihez hasonlítsuk Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgy, hogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Ezek az evangélium igéi. Az első történetben egy kalászosról van szó, a másik történetben egy veteményesről, és halljuk azt, hogy egyik és a másik esetben is az az ember fogja, és azt a kis magot azért ő elveti. Majd jön akkor a folytatás, hogy akár éjjel, akár nappal, akár alszik, akár fönn van, magától megjelenik a termés. Erről szeretnék most szólni, nem pusztán csak attól, hogy Isten országa olyan, hogy magától hozza a termést, mert itt az előzmény is fontos, és a kettő együtt tár föl valamit az Isten országából. Vagyis, hogy az ember megteszi azt, ami látszólag kevés, szinte semmiség, minimális, szóra sem érdemes az a kis magnak az elvetése, valójában azonban ahhoz, hogy aztán az a folyamatban úgy magától megtörténhessék minden, és az ember végül azt mondja, Istenem, hálás vagyok neked ezért a termésért, vagy ezért az eredményért, hogy azért, ami ebből született, azért annak része volt, hogy ez itt egy kalászos, ez itt egy veteményes, és az ember a maga eső, felé eső részt megtette. Olyan szép ez a kifejezés magától. Szóval tulajdonképpen az embernek, hogy kedve is van itt elidőzni, hogy magától, végre nem kell a semmit se csinálnom, alhatok is, mert magától. De emlékszem, mikor pap növendékek voltunk, tanultuk az ógörög nyelvet, hogy eredetiben tudjuk olvasni a Szentírást. És tényleg, hát egyre nagyobb élmény volt, hogy olvastuk az evangéliumi történeteket, és csak úgy elárulom nektek, hogy ebben a történetben ez, hogy úgy magától, az a szó szerepel ott az eredeti görög nyelvben, automatikusan. Hát ezt aztán mindannyian értjük. És emlékszem, hogy a fiatal ember volt a 20 évesen, olvasom a görög szöveget, és hogy belelkesedtem, egy görög szóval kevesebbet kell megtanulni. Mert ezt már tudom. És szépen, hát rezonált a tartalomra, hogy ezt már én automatikusan tudom. Nem kell ezt megtanulni, mert ez megy nekem magától. Szóval most nézzük meg annak, hogy az ott akkor automatikusan megy, az előzményét, ami nem megy automatikusan. Ez pedig, hogy ott a gazda azt elveti meg, elülteti. Akkor nézzük csak meg, az első gondolat így szól, hogy Ahhoz, hogy aztán az automatikusan legyen, lehet, hogy arra volt szükség, hogy az a valaki, aki vetett, akkor is vetett, amikor nagyon lehetetlen föltételek voltak, nagyon nehéz körülmények voltak, de ő tudta, hogy most van itt az ideje. Azt most kell elültetnem, azt most kell megcsinálnom, egyszerűen azért, mert most mindegy, hogy nehéz, most van itt az ideje. És ha később csinálom, akkor ez az automatikus folyamat már nem fog megtörténni. Így is mondhatnám, hogy van az a pillanat, amikor az embernek a 100%-ot bele kell adnia. Mert ha csak 99-et adok bele, a folyamat nem indul neki. Hát annyi sportesemény van, én nem tudom, hogy ti ezt nézitek-e, hallgatjátok-e. Vizes EB, kajakkenu EB, atlétikai EB, azután van világkupa az öttusázóknak, jól van, tudom, foci EB is van. Betlehem Dávid 5 kilométeres nyílt vízi úszásban Európa bajnok lett. És nézem a közvetítést, 8-szor vagy 18-szor elmondják, ketten beszélnek, hogy Betlehem Dávid hajrája csodálatos, hogy ha már ott van, akkor ő majd a hajrá, és a végét nála senki se bírja jobban. Mit látok? 100 méterrel a cél előtt éppen lehagyták. És hol az a hajrá? Hol van az a hajrá? Hát 18-szor meghallgattam, hogy a hajrá. 50 méterre a céltól, magunk se tudjuk, hogyan kívülről, utoléri. Már 5 centi az előny, 10 centi az előny, végül benyúl előbb úgy, hogy a különbség nincs egy másodperc se. Ugye nem úgy van? Kívülről én azt mondom, hogy ülök a fotőjbe, ha! Megcsinálta. Hát nekem az magától volt, mert én csak ott ültem, és ez az, na, neki megvan a hajrá, ott van. Hát neki nem magától volt. Szóval amikor kívülről azt mondjuk, hogy nagy hajrás menni fog neki, az egész másképp néz ki belülről. Mert a nagy hajrás pontosan tudja, hogy ha nem adok bele 100%-ot, nem fogok nyerni. Tehát úgy van az automatikusan, hogy ott van az a pillanat, amikor az ember tudja, hogy vagy most, vagy akkor már nem, és akkor most viszont 100%-ot, és utána kijön a vízből, vagy vége van a versenynek, vagy bármilyen hát életterület, és azt mondom, beleadtam mindent, mégse csak rajtam múlt. Második gondolat, hogy ahhoz, hogy az automatikusan történj, magától teremjen, ahhoz lehet, hogy olyasmit is szükséges megtennünk, amire azt mondanánk egyébként, hogy ez reménytelen. Teréz anyáról láttam egy dokumentumfilmet, vagy 15 évvel ezelőtt, és beégett az agyamba az, hogy ott Beirutnak a polgármesterét meginterjúvolják. És azt kérdezik tőle, hogy ön hogy találkozott Teréz anyával? Azt mondja, hogy hát tulajdonképpen az történt, hogy itt éppen dúlt a háború, és egyszer csak megjelent Teréz anya, és azt mondta, hogy a Szentlélek őt arra indította, hogy jöjjön el Beirutba, beszéljen az illetékesekkel, hogy ezt a háborút azonnal hagyják abba. Beirutnak a polgármestere azt mondja, nem akarok bántó lenni, de miközben ott dúlt a háború, én arra gondoltam, mindenre nagyobb szükségünk van itt, mint egy szentre. És Teréz anya oda, mert a maga részét megcsinálta, hogy 100%-ra, és a polgármester úgy fejezte be a vele készített interjút, és néhány nap múlva magam se tudom, hogy hogyan, de tűzszünet lett. Tehát ami ott végül úgy van, hogy hát ezt nem is értjük, ez így szinte magától, hogy annak mi az előzménye. Harmadik, néha valami olyasmi az előzmény, amire azt mondom, lehetetlen. Ez lehetetlen. Boszkó Szent Jánossal kapcsolatos kedvenceim egyike. Boszkó Szent János elmegy, fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézete. Azt mondja az igazgatónak, igazgató úr, kérem, hát itt vannak megtévedt fiatalok. Hát megtévedtek, hát lehetetlen, hogy ezt a sorsot szánja nekik az élet, hogy a börtönlét, meg a bűnöző életmód. Szeretném őket szombaton elvinni, kirándulni. Most nem tudom, melyik a jó kifejezés, hogy lehetetlen, vagy reménytelen, vagy esztelen. De az igazgató, mit akar? Boszkó János azt mondja, de én kezeskedem érte, hogy a fiatalok, akiket odaad nekem, este rendben vissza fognak jönni mindegy szálig. Úgy meglepődött az igazgató, azt mondta Boszkó Jánosnak, ide figyeljen, ha maga kezességet vállal a fiatalokért, akkor viheti őket. Boszkó János bemegy a fiatalkorúak börtönébe, a fiatalokhoz, elmondja nekik, figyeljetek, ki tudnánk menni egy kicsit kirándulni? Hát ezt nagyon szeretném. De meg kell ígérnetek azt, hogy nem szöktök el. Mert én megígértem az igazgatónak, hogy mindannyian visszajöttök. Ha ti megígéritek nekem, hogy mindannyian visszajöttök, akkor gyertek velem, és egy napot kint leszünk és kirándulunk. Mert ha ti megígéritek, akkor én hiszek nektek. És a fiatalkorúak börtönében lévő fiatalok megígérték, elmentek egy nap kirándulni, és mindenki visszament. És erre kívülről azt mondom, hát ezt nem is tudom, ez hogy történhetett meg. Hát tényleg ez egy magától, hát hihetetlen. És közben látjuk ezeket a finom elemeket, ahol az pont nem magától volt. Következő, hogy amikor úgy van az később már, hogy magától, hogy az ember egyszer csak egy áldott pillanatban megérti, hogy az úgy lesz magától, hogy magamat is be kell vetnem. Eszembe jutott Dosztojevszkijnek a Játékos című, talán novella vagy kisregénye. A gazdag hölgy megérkezik a városba, és ott sosem hallott még arról, mi az, hogy rulett játék. És szól az ottaniaknak, de egy olyan egészen pökhendi valaki, ugye rátarti valaki, ugye parancsolgatós asszonyság, és azt mondja, hogy vigyetek el engem, rulettezni fogok. És elkezd játszani, és nyer. És a maga gőgösségével azt mondja, értem én ezt a játékot. Visszamegy másnap és következő nap, mindenét elveszíti. De úgy mindenét, hogy már arra kölcsön kell kérnie, hogy a kocsis kivigye a vonathoz, hogy haza tudjon menni. Mindenét elveszíti. Mindenét fölrakja, és mindenét elveszíti. És van egy megrázó jelenet, amikor miután mindenét elveszítette, visszamegy a szállásra, és egymás után többeknek, egyébként rászoruló embereknek azt mondja, gyertek velem. Otthon azért van egy nagy kastély, van ott sok szoba, gyertek velem, lakhattok ingyen, legyetek velem. És a rászoruló emberek egymás után azt mondják, veled nem megyünk. Nálad nem akarunk lakni. Hogy milyen az, amikor valaki mindenét odaadja vagy elveszti, pénzben, anyagiakban, magából semmit sem ad. És a környezete, aki nélkülözik, azt mondja, olyan emberrel nem akarunk élni, aki ezt, azt, amaszt lehet, hogy ad, magát nem adja oda egy kapcsolatra. Olyan emberhez nem megyünk el lakni. Ezért, amikor azt látjuk, hogy valami, akár az emberi viszonyainkban, utólag azt mondom, hát ez szinte, hogy magától ment, nem is tudom, hogy hát szerettük egymást, az igaz, meg hát az igaz tényleg, na hát hoztunk áldozatokat egymásért, hogy az mennyire nem magától volt egy bizonyos pillanatban, hanem úgy volt, hogy az ember azt mondja, na lehet, hogy most vagyunk abban a pillanatban, hogy én vagyok ez a mag, és ezt a magocskát most el kell vetni. És ez a magocska soha többet nem lesz ugyanaz a valaki, mint elvetés előtt. Hogy nekem most át kell alakulnom, vagy meg kell változnom. Különben az élet nem megy úgy tovább, hogy azt mondhatnám, hogy hát tulajdonképpen szépen alakult ez. Megint egy picike kis történet, és mindjárt befejezem. Mikor papnövendék voltam, hát tényleg az életem egyik középpontjában a hivatás volt. Jaj, hogy mit kell, és hogy, és pap leszek. Hát azért is jutott eszembe, mert most szombaton volt a papszentelés, hát ott azért nagyszerű. És emlékszem, hogy olvastam egy urali mítoszt. Az urali mítosz egy Noé bárkája történet, hát parafrázis. Az állatok ott vannak ebben a bárkában, igen ám, de a bárka léket kap. És ott van mindenféle állat, többek között a rusnyabéka. És hát a történetben úgy szerep, ott vannak azok a szép állatok, meg az erős állatok, meg a szépen énekelő állatok, meg na hát szóval van választék, meg a rusnyabéka. És amikor ott van a lék a hajón, a hajó elkezd süllyedni, és hogy mindenki megrémülve, a szép madár, ó, a csodálatos vad, a rusnyabéka meg azt mondja, hát én odaülök ebbe a lyukba. Rusnyabéka beleült a lyukba. És vízözönnek vége lett, a bárka nem süllyedte, mert a rusnyabéka pont ott volt, és akkor, amikor kell. Tudjátok, akármilyen megmosolyogtató, de mikor papszentelés van, ez a történet nekem eszembe jut. Mert amikor én 20 éves papnövendék voltam, arra gondoltam, ez tulajdonképpen nem egy rossz történet nekem. Ez nagyszerű, hogy az ember maradhat rusnyabéka, de attól még megtalálhatom azt a helyet, azt a helyzetet, azt a pillanatot, amikor ha én beadám magam, na akkor abból valami jó jöhet ki másoknak. Zárásnál vagyunk. Olyan szép az a gondolat, hogy akkor az Isten országa hogy növekszik bennem, meg közöttünk, meg általunk. Úgy, hogy én nekem 100%-ot bele kell adnom, különben nem lesz magától. És Isten is beleadja a 100%-ot, különben nem lesz magától. Vagyis, hogy az ember csináljon meg mindent, mintha minden rajtam múlna. És bízzunk Istenben 100%-ig, mintha minden Istenen múlna. Tehát cselekedjünk, mintha minden magunkon múlna, és bízzunk, mintha minden nem rajtunk múlna, hanem Istenen. És nem tudom, hogy közös élményünk-e az. Életnek azok a kitüntetett pillanatai, amikor mindent beleadtunk, valami lett valami gyümölcs, valami szárba szökkent és termés, és ahogy visszanéztünk, pont azért, mert mindent beleadtunk, akkor értjük meg, mennyire nem csak rajtam múlt. Tehát már csak azért is érdemes néha mindent beleadni, hogy egészen világos legyen, hogy nem csak rajtunk múlik. És úgy eszembe jut, hogy a saját testünk, hogy a Covid alatt nem, de milyen ijesztő volt, hogy hirtelen minden egyes levegő vételre elkezdtünk figyelni, ha valaki nem volt jól. Hogy milyen felszabadító, hogy veszem a levegőt magától, dobog a szívem magától, a sejtjeim élnek maguktól, hogy az emésztésem megy magától, hogy elalszom magamtól, hogy a pszichém regenerálódik éjszakáról éjszakára magától, azt ennyit nem kell hozzátenni. Azzal szeretném akkor befejezni, hogy pont amikor mi elvetettük a magot ott és akkor és úgy és azt, amikor azt érdemes volt, élhetjük át azt, hogy az élet mennyivel több, mint mi, meg a mi erőfeszítésünk, hogy mennyire tényleg egyértelmű, hogy érdemes hálát adni, és akkor a záró mondat így szól, hogy akkor befutunk egy folyamatot, ami talán lehet, hogy valakinél így kezdődik, hogy minden rajtam múlik. Második lépés, azt mondom, hát jó, most azért látom ezt, hogy Istennel együtt meg tudom csinálni. Harmadik lépés, akkor rájövök, hogy nekem ez Istennel együtt sem megy. Negyedik lépés, fölismerem, Istennek még velem is sikerül.